Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk 70. vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Pálnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 9. fejezet 24. versétől a 27. versig a következőképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek. Mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy állandó és gigantikus méretű küzdelmekkel teli világban élünk. Ez a gigantikus küzdelem, ahogyan tudjuk, tapasztaljuk, mi magunk is benne vagyunk, a hatalomért, pénzért, erő fölényért történik. Amikor ezt így leírtam, azonnal belém vágott a gondolat, hogy de hát miért zajlik ez a küzdelem, miért zajlik ez a harc? A válasz nagyon egyszerű, azért, mert nem a miénk a hatalom, nem az emberi a hatalom. Ezért kell harcolni az embernek, érte? Mert abban az illúzióban él az ember, lehet akár nagy hatalmakra gondolni, akár a kis emberre is gondolni. Abban az illúzióban él az ember, hogy megszerezheti a hatalmat, megszerezheti az erőt és a pénzt. Holott egész valószínű, hogy minden nap elmondjuk az imádságot, amely így fejeződik be, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ennyi a nyitja az egésznek. Ezért van a harc, a háború, minden, mert az ember abban az illúzióban él, hogy megszerezheti Istentől. Nem az emberé, az Istené. Tapasztaljuk azt, hogy mekkora pénzek mozognak egy-egy ilyen harcban. Nemrégen találkoztam valakivel, szeretem, amikor ilyen őszintén el lehet beszélgetni olyanna is, aki magát nem tartja hívőnek, és úgy visszaemlékezett rá, hogy 18-19 éve eskedtem. Én persze nem emlékeztem már arra, hogy annak idején, amikor az adatokat felvettük, ő milyen felekezetének vallotta magát. A feleség az evangélikus, de őre nem emlékeztem. Akkor mondta mosolyogva, hogy hát én továbbra is pogány vagyok. Persze tisztáztuk, hogy azért, mert valaki nincsen megkeresztelve, nem biztos, hogy pogány. És azért, mert valaki meg van keresztelve, nem biztos, hogy nem pogány. Nyilván a hit a döntő. De folytattuk a beszélgetést, és mondta, hogy hát azért neki azért annyira visszás dolog az, amikor látja ezeket a szép, nagyon csicsásan feldíszített templomokat, hogy mekkora pénzek vannak ezekben a templomokban. Nyilván nem a nagytartsai templomra gondolt, hogy túl van díszítve, meg túl sok aranyozott dolog lenne benne. Akkor én úgy nem is gondoltam, hogy kell erre valamit reagálnom, de azt úgy éreztem, hogy nyilván nem ez a probléma a világon, hogy vannak gazdagon díszített templomok. Nem ez a világnak a problémája. Csak aztán, amikor az ember a híreket hallja, hogy az elmúlt hónapban, ugye még benne vagyunk januárban, mekkora drogfogások voltak. Hogy Bolíviában 8,8 tonna kokaint foglaltak le, az elmúlt napokban pedig Ecuadorban 22 tonna kokain. Ez akkora mennyiség, hogy nem tudják hol tárolni. Katonaság lefoglalta, nem tudják tárolni, még megbecsülni is nehéz az értékét, azt hiszem a 8,8 tonna kokain olyan 200 milliárd forintra becsülhető, hát nyilván a 22 tonna az ennek a többszöröse, meg hát azt is ugye mondták, hogy attól függ, hogy most akkor Amerikában terítik, vagy pedig Európában, Európában dupla annyiért tudják adni. És akkor találtak egy költségkímélő és környezetkímélő megoldást, amivel semlegesítik, felhasználják ezt a hatalmas mennyiségű kábítószert, amit nem tudnának tárolni. Hát belekeverték abba a betonba, amit az építkezéseknél használnak. Hát gondolom, hogy olcsóbb cementet is lehet volna találni. Na de hát ez volt, ami éppen a kezük ügyébe akadt. Gondoljunk bele, hogy mennyi fáradtság, mennyi izzadság, amíg ott a kokain földön, a kokain cserjéket gondozó, egyszerű paraszt emberek, ugye ebből élnek. Mennyi fáradtság, izzadság, mennyi vér tapadhat, mert ugye azért őrizni is kell ezeket a földeket. Nyilván sokan meghalnak a különböző támadásokban. Mennyi szenvedés kapcsolódik ehhez? És hogyha terítik, és hát persze nyilván a nagy részét terítik, amit nem kapnak el, az mennyi szenvedést okoz? Az a sok tönkrement élet, az a sok kábítószer miatti halál, szétment családok, tönkrement emberek, mennyi félelem, szorongás a felhasználó emberekben. Elég csak, hogyha beszél valaki. Nem tudom, hogy beszélte már valaki kábítószeressel. Még hallgatni is fárasztó, meg félelmetes azt a sok halucinációt, amit elmondanak, hogy most akkor most így mozog az a fa, és akkor úgy tágult előttem a világ, és iszonyat, ez a félelem. Szóval ezt okozza, ez csak egy kicsi szelete a világnak. És mekkora pénz van benne. Hát nem az a baj, hogy egy-egy templom fel lett építve, én úgy gondolom. Hát egy ilyen fogásból szerintem Magyarországon lévő összes evangélius templomot fel lehet építeni. Nem ez a probléma. És akkor mi nem beszéltünk ugye a háborúkról, a fegyverekről, amiben talán több pénz van. Ezek a problémák. Nem az a probléma, hogy a hívek mennyi pénzt adnak össze, mert szeretik az Istent. Aztán mennyi küzdelem van, például a sportban, menjünk egy sokkal pozitívabb irányba. Mennyi küzdelem van a sportban, például Egerszegi Krisztina mondja el, miután már nem tudom hány évesen, 30 körül évesen ugye letette a visszavonult a versenysporttól, hogy mennyi hajnali felkelés, hogy nem azt étkezte, amihez kedve volt, meg hogy a szabad idejében is a sporttal kell foglalkozni. Napi több ezer métert úszni. És mindezt miért? A múló dicsőségét, így mondja Pál apostol, hogy azok az elhervadó koszorúért teszik ezt a küzdelmet, hogy elhervadó koszorút nyerjenek. Csodálatos egyébként látni azt a rengeteg aranyat, amit nyer egy ilyen sportoló, akire büszke az ország, hogy nem tudom hány olimpiai, arany, megszámálhatatlanul sok világbajnoki aranyérem, de ma már nyilván fiatalabbak között biztos van olyan, aki nem is tudja, hogy ki volt az országnak az egérkéje, így beszélték őt. Az országnak az egérkéje. Ne így beszéljünk arról, amikor előhozom egy-egy hittanórán Balczó Andrást, ugye a kondorosi, és majd aztán később nyíregyházi evangélius lelkésznek a fiát, aki ugye öttusázó, olimpiai bajnok, hát ő is rengeteg érmet nyert. És hát ő ugye sokszor a hitéről is bizonyságot tett, ezt olvastam most tőle. Ha valaki azt képzeli, hogy Isten nélkül is meg tudja oldani az életét, hogy céljai elérése majd boldogítja, nagyon téved. A boldogság nem függ a sikerességtől. A nem nyerés félelme állandóan gátolja az örömérzetet. De amikor már nem akar mindenáron nyerni, abban a pillanatban szabaddá válik. Érdemes ennek a, nem is tudom, 85 éves embernek a gondolatait megfogadni. Sokszor gondolják a szülők, hogy ha sikeres lesz, ha ezt is teljesíti, azt is teljesíti, ide viszem, oda viszem, oda viszem, akkor majd boldog lesz a gyerek. Nem függ a sikerességtől, mert ott van mindig a nem nyerésnek a félelme. Tudnilik, nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Hozzátéve persze, hogy akik elkezdnek versenyszerűen sportolni gyerekként, hát töredéke fog egyáltalán ilyen versenyeken részt venni is. Szóval ott van mindig a nem nyerésnek a félelme, és ez gátolja az örömérzetet. Amikor az ember le tudja ezt tenni, amikor át tudja adni az Istennek, abban a pillanatban válik szabaddá. Legyen úgy, ahogyan te akarod. Hát ezt is mindig elmondjuk a mi atyánkban. Ne úgy legyen, ahogyan én akarom. Nehéz egy sportolónak ezt elmondani, de nekünk is. Mindig azt mondjuk Istennek, hogy mi mit szeretnénk. Egyszer végre úgy kellene imádkozni, hogy amit az Isten szeretne, az legyen. Aztán lépünk egy újabb szintet, mennyi harc van a családokban, házastársak között, amikor az igazságról van szó, egyik is mondja, hogy mi az igazság, a másik is mondja, hogy mi az igazság, és valahogy a kettő nem találkozik. És az ember frusztrálva érzi magát, hogy hát most akkor miről van szó? Kinek van igaza? És ismét nincsen megnyugvás, mert hát ugye Jézus az igazság. De igazából itt nem is arról van szó, hogy kinek van igaza egy ilyen vitában, hanem ez egy hatalmi harc, nagyon jó egy ilyen előadást tartott erről Pál Feri, az Országnak a Pál Ferije, Romboló kapcsolatok címmel. És azt mondja, hogy ebbe a hatalmi harcba tönkre megy két ember kapcsolata, mert a hatalmi harcban páncélokat veszünk magunkra. Hát védekezni kell. Nem mutathatjuk magunkat gyengének. Páncélt kell magunkra venni, és így csépeljük egymást, ütjük, vágjuk egymást. Holott egészen másra vágyunk, ugye nem harcra vágyunk, hanem ölelésre vágyunk, intimitásra vágyunk. És az intimitásnál pedig nyitottságra van szükség. Ugye azt mondja a házasságot szerző Isten, hogy még mindketten mezítelenek voltak, nem volt rajtuk páncél. De nem szégyelték magukat. Tehát nyitottak voltak egymás felé, átlátszóak, transzparensek voltak egymás felé. Hát, hogyha páncélt vesz fel az ember magára, pedig intimitásra vágyik, akkor tönkre megy a kapcsolat. bezárkózik az ember. Sündisznó állásba vonul. Akkor tud az ember megnyíló, ez a bibliai kifejezése mezítelen lenni, hogyha tudja, hogy nem kell félni a másiktól. Megmutathatja, hogy milyen ő valójában. A gyengeségeit is megmutathatja, tudván, hogy nem fogja belevágni a tört. Tudja, hogy nem vagyunk harci helyzetben. És akkor itt a mostani igében irányt vált ez a harc, mert azt mondja Pál apostol, hogy ott van a versenypálya, ahol harcolnak egymás ellen a felek, de csak egy fog győzni. Azt mondja, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálva teszem a testemet. Saját maga ellen irányul ez a harc. Ez lesz az igazi, amikor már nem a másik ellen, hanem a saját maga ellen fog harcolni, a saját kívánságai ellen. Végülis a sportoló is teszi ezt, amikor arról beszéltünk, hogy hajnalban kell, meg nem azt teszi, amit akar, stb. És akkor fog elérni az ember sikert, és az a biztató egyébként ebben, hogy míg a sportban egy nyeri az aranyérmet, ebben a futásban, ebben a küzdelemben mindenki nyerhet Jézussal. Ugye nincsen, hogy most akkor a gyülekezetből a legkiválóbbak fognak, aki a legtöbb szavazatot kapja majd a tisztségújításnál, na az befut majd a mennyek országába. Hát ez nem így van. És hát a másik az, hogy a versenysportban hervadó koszorút, elmúló koszorút lehet nyerni, amire aztán már nem fognak emlékezni, legfeljebb csak ha utána néznek, hogy is volt ez, de már nem emlékeznek rá, hogy ki az az egérke, nem emlékeznek rá, hogy ki az a Balcó András. Viszont ez a koszorú, amit az Isten készített el nekünk, az örökké tartó, hervadhatatlan, mondja Pál apostol. Na ezért érdemes mindent megtenni. És akkor itt jön persze ugye a probléma, hogy mennyit teszünk mi ezért? Tehát teszünk mi annyit, mint egy sportoló azért az aranyéremért? Hogyan nyerik akkor el? Hogyan lesz a miénk akkor? A Biblia órán beszéltünk arról, hogy annyira nagy a kísértés, hogyha előre haladunk az életben, sikereket élünk el. Annyira nagy a kísértés, amikor előléptetnek, céges autót kapunk, több felelősséget, több feladatot, ezredjük több pénzt. Annyira nagy a veszély, hogy akkor saját magunknak könyveljük el a sikert, és azt mondjuk, hogy hát az én két kezem, és most már nincsen időm a gyülekezetre, most már nincsen időm az egyházra, az Isten országára. Az elmúlt hetekben is volt, aki ezt így egy az egyben elmondta nekem, hogy most ez így és így, előre jutottam, és akkor most nem tudom más csinálni. Nagyon megdöbbentő. Az első, ami elmarad, az mindig az Isten tisztelet. Vagy a Biblia óra. Ez Hozziher, mert ez az, ami leginkább nélkülözhető. Megmarad a tenisz, megmarad az úszás, megmarad minden, csak az Isten tisztelet nem. Tehát a hervadó koszorú ennyire fontos az embernek, mert még mindig azt hiszi az ember, hogy övé a hatalom és a dicsőség. Amit Pál hirdet, az örök, mindenki elnyerheti, és kevesen küzdenek érte. Még egy dolog, amiért küzdeni kell, hogy hát magát az Isten akarjuk elnyerni. Ugye ez a hervadhatatlan koszorú, ez az Isten által adott örök élet. sokszor az ember csak az Isten útközbeni áldásait akarja elnyerni. Ez olyan, mintha a futó, vagy az olimpiai bajnok, a versenyző mindig azt nézné, hogy mi van a versenypálya mellett, és nem a célra koncentrálna. A versenypálya mellett ott van, nem tudom, egy reklámtábla mondjuk a lelátónál. Vagy ki van ott a lelátón, ki az, aki integet. Hát így nem lehet nyerni, ugye? Szóval nagyon sokszor el vagyunk foglalva az Isten által adott ajándékokkal. Azt mondja Eckhart mester, akire felnézett Luther, hogy egyes emberek olyan szemekkel akarják Istent megnézni, mint amilyen szemekkel egy tehenet néznek meg. És úgy akarják Istent szeretni, ahogy egy tehenet szeretnek. A tehenet pedig a teje, a sajtja és a saját hasznod miatt szereted. Így viselkedik minden olyan ember, aki Isten külső gazdagság vagy belső vigasz kedvéért szereti. Ezek nem megfelelő módon szeretik Isten, hanem a saját hasznokat szeretik. Persze, hát ad mehet közben az Isten vigasztalást, belső vigasztalást, külső gazdagságot, ezzel nincsen probléma. De hogyha csak ezt szeretjük benne, mint ahogy a tehénben a tejet, meg a sajtot, meg a húsát, hát akkor kevés. Nem megfelelő módon szeretjük akkor az Istent. Őt magát kell szeretnünk. Befejezésül erről a küzdelemről Füle Lajos írja a Futás című versét. Fut a gyermek a labda után, leszeget fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszeget fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt, rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bálaton át, gyönyörű szépen és balga bután, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, s fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével, fut az Isten az ember után. Nagyon szépen megfogalmazza Füle Lajos, hogy igen, az ember is küzd, de a legnagyobb küzdelmet az Isten végzi értünk. Ez nem állítja szembe az emberi küzdelmet Isten küzdelmével, tehát szükséges az, hogy mi is megtegyük, ami rajtunk múlik, de hogy mindig tudjuk, hogy a hatalom, a dicsőség, az erő, az mindig is az Istené volt, mindig is az Istené marad. Ő az igazi küzdő, aki bennünket meg akar menteni, utol akar érni, és haza akar vinni, és hervadhatatlan koszorút akar ajándékozni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy küzdelemre hívsz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy nem akarod, hogy a babérjainkon üljünk, vagy éppen a hervadó koszorúért küzdjünk balgán, bután, ahogyan a költő írja. Segíts, Urunk, nekünk, hogy a hervadhatatlan koszrút tartsuk szem előtt, és hogy köszönjük neked azt, hogy te is ezért a hervadhatatlan koszorúért küzdöttél, szerettél, adtad az életedet a kereszten és a véredet. Köszönjük neked, hogy miénk lehet minden küzdőjé a te kegyelmedből az örök élet koronája. Amen.